Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Török Gábor politikai elemző, a beszélgetés délután 2 óra 7 perctől rögzítjük, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Navracsics Tibor az oktatással, kulturális, ifjúsági és állampolgársági ügyekkel foglalkozó biztosi portfóliót kapja, illetve ezé szeretné kinevezni a bizottság elnöke. Jó hír vagy nem? Örüljünk vagy nem?
Hát azt hiszem, ez ennél bonyolultabb. Egyrészt én abban nem vagyok biztos, hogy ez volt itt az utolsó szó vagy cselekmény ebben az ügyben, tehát lehetnek még fordulatok, hiszen ugye az Európai Parlamentnek még meg kell hallgatni a jelölteket, ott még majd véleményt kell mondani, tehát lehetnek még fordulatok ebben a témában szerintem. Másrészt pedig egy bizottsági tárcának a megítélés az egy összetett kérdés. A politikai értelemben, hogyha a politika alatt erőforrásokat, meg döntési kompetenciákat értünk, tehát amit egy politikus szeret csinálni, pénz felett rendelkezni, és minél jelentősebb döntéseket meghozni, akkor kétségtelen, hogy ez nem tartozik a legbefolyásosabb tárcák közé. Különösen akkor, hogyha látjuk azt, hogy egy újjászervezett bizottsági struktúrával van dolgunk, amelyben alelnököket nevezett ki a bizottság elnöke, vagy alelnökök kinevezésére tett javaslatot, most még pontosabb így fogalmazni. A 7 alelnök közül ráadásul 4 kelet-közép-európai országból érkező van, tehát kelet-közép-európai országok is el tudtak foglalni fontos pozíciókat, politikus értelemben fontos pozíciókat, ez nem tartozik ezek közé. Ugyanakkor, hát részben Tibor előélete okán, Navracsics Tibor előélete okán, azt hiszem, hogy számára ez alapvetően egy testre szabott pozíció lenne.
Tehát egyetemi oktató.
Egyetemi oktató, szerintem olyasmi, amivel ő szívesen foglalkozna, lehet, hogy szívesebben, mint a halászat kérdéseivel, vagy akár a vámokkal. Tehát, hogyha a politikusként nem is a legsúlyosabb, legfajsúlyosabb tárcáról beszélek, szerintem a személyéhez közel álló területről van szó. Politikusként szerintem ez inkább kár, talán, hogyha az 5 személyét nézzük, akkor pedig inkább egy megfelelő, adekvát tárca elosztást lehet.
Azt mondta, hogy lehet ebben még fordulat, mert hogy a parlamentnek is meg kell hallgatnia, de hát miféle fordulat a parlament nem találja alkalmasnak? Ő intézi úgy, hogy ne találja alkalmasnak? De akkor mozog az egész jelölti rendszer, nem?
Hát látunk már olyat, ugye, amikor a parlament az egész bizottságról, ez az egész bizottsági struktúrát elutasította, láttunk olyat, amikor éppen sajnos Magyarország kapcsán, hogy amikor az egyik biztos jelölt Kovács László nem tud, alkalmatlannak minősült a bizottsági meghallgatáson, és végül egy másik portfóliót kellett kapnia, tehát erre gondolok, ugye Magyarország és az Európai Unió viszonylag nehezen nevezhető most harmonikusnak, nem lehet tudni, hogy a parlamentben készülnek-e valamivel, hogy ott hogyan csapódnak le azok az aktuális ügyek, amelyek most nemzetközileg is vitatottak. Tehát én még nem vagyok abban biztos, csak ennyit próbáltam mondani, hogy ez az utolsó cselekmény volt ebben az ügyben.
Navracsics Tibor, amikor megírta a Twitterén, hogy ő Magyarország hivatalos jelöltje, akkor itt egy interjút készítettünk vele hajnalban, és azt mondta, hogy reméli, hogy nem lesz bosszú Juncker részéről. Lehetséges, hogy ez egyfajta fricska, vagy bosszú?
Hát miután a közmegegyezés alapján, tehát Európai Unióval foglalkozó szakértők véleménye alapján, ez egyáltalán nem tartozik a falsúlyos portfóliók közé, korábban sem, és most sem fog ezek közé tartozni, az biztos, hogy nem egy ajándék a bizottság elnöke részéről. Tehát az oktatási, kulturális, ifjúsági és állampolgársági ügyek nem tartoznak a vágyott területek közé. Még egyszer mondom, ebben a politikusi megközelítésben. Hogyha nem a kedveskedni akart volna Juncker, akkor bizonyára egy alelnöki pozícióval és egy fontos tárcával kínálta volna meg a magyar biztost, erről szó sincs. Tehát ebben az értelemben, ha nem is bosszú, nem, ezt azért még nem tudjuk, ezt így szerintem ez egy erős kifejezés.
Navracsics Tibor használta így.
Igen, igen, de még ugye szerintem nem vagyunk a folyamat végén. Tehát valamikor beszélünk egy döntésről, de nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, a végkimenetele. Ezért nem hiszem, hogy szerintem ezt már egy ilyen lezárt ügyként lenne érdemes kezelnünk, de most, amit most tudunk erről az ügyről, az alapján én bosszúnak azért nem nevezném, az kétségtelen, hogy ez inkább egy kevésbé kedvező választás.
Háromnapos Fidesz frakcióülés kezdődik, ez általában ki szokta jelölni a következő időszak főbb irányait. Milyen irányokra kell készülnünk most önkormányzati választás előtt?
Hát éppen erről van szó, tehát miután önkormányzati választás lesz október közepén, ezért nem hiszem, hogy ez a mostani háromnapos Fidesz frakció és az egész ez egész évadra, már úgy értem, hogy parlamenti évadra adna valamilyen iránymutatást. Most egy kampányhelyzet van, amikor értelemszerűen a politikusi mondatok is a kampányról szólnak, tehát én azt hiszem, hogy nem azokról a dolgokról fogunk itt hallani, amelyek majd október 12-e után valójában következnek, ez sokkal inkább a kampányról szól, ez természetes, tehát október 12-ig szerintem nem fogunk tudni arról nyilatkozni, hogy a következő időszak az pontosan tartalmi értelemben, milyen döntések várható, miről fog szólni. Az biztos, hogy október 13-án egy új időszámítás kezdődik, hiszen több mint 3 éves választási csend következik. Az igazi kormányzás időszaka, tehát amikor meg tudunk valamit pontosabban mondani arról, hogy a harmadik Orbán kormány mire készül, azt szerintem majd csak utána tudjuk megtenni.
Az az érdeke egy közvéleménykutatásokban vezető kétharmadot csináló kormánynak, hogy maradjon minden így, ne legyen semmi gigszer a választásokig?
Hát igen. Ugye most akkor bele kellene mennünk az önkormányzati választások tétjéről való beszélgetésbe, és ugye itt egy nagyon paradox helyzet van, mert az európai parlamenti választás előtt sokat beszéltünk arról, hogy az alapvetően egy értelmezési kérdésről szól. Igazán a tétje nem olyan nagyon jelentős, mint amennyire az jelentős, hogy mit mutat a pártok helyzetéről. Az önkormányzati választás szerintem ettől eltér. De az önkormányzati választás egyrészt persze amiatt fontos, hogy megmutassa, hogy hogy állnak a politikai erők, tehát a Fidesz számára ez egy demonstráció is lesz, hogy még mindig azzal a jelentős támogatottsággal rendelkezik-e, amellyel tavasszal rendelkezett a tavasz két választásán, de itt sokkal többről van szó. Az önkormányzati választás bizonyos értelemben a legfontosabb a pártok számára, hiszen a pozíciók tekintetében itt dől el a legtöbb dolog. Tehát a parlamenti választás is persze rettentő fontos, parlamenti helyek, a végrehajtó hatalom dominálása okán, de itt most 3200 településen, vagy hogyha ezekből levesszük a kis településeket, de nagyon sok, több száz településen és több száz politikusi helyről döntenek a választók. Ez elképesztően fontos. Ugye láttuk azt a magyar politikában az elmúlt években is, hogy mennyire jelentős szerepe van annak, hogy egy politikai erő rendelkezik a polgármesteri pozíciókkal, képviselőtestületi többségekkel. A Fidesz számára szerintem kifejezetten fontos, hogyha megismételni nem is tudja, de megközelítse a 2010-es választási eredményét, tehát hogy helyben se adjon esélyt az ellenzéknek az építkezésre. Azért mondom, hogy talán megismételni nem fogja tudni, hiszen a 2010-es önkormányzati választás az a magyar politika történetben, a harmadik köztársaság történetében a legelsőbb kormányzati győzelmet hozta. Soha nem nyert még egy párt akkora választást Magyarországon, önkormányzati választást, mint amekkorát a Fidesz nyert 2010-ben. Ugye ha a legfontosabb helyeket nézzük, a fővárost, meg a 23 megyei jogú várost, ahol politikailag leginkább értelmezhető a választás, ugye azt láttuk 4 évvel ezelőtt, hogy egy megyei jogú várost veszített csak el a Fidesz Szegedet, illetve 3 budapesti fővárosi kerületet. De minden más narancssárga színbe borult. Most ezt szerintem a felmérések is ezt mutatják, talán nem fogja tudni a Fidesz reprodukálni, hiszen talán a 3-nál több kerületben van esélye Budapesten az ellenzéknek a győzelemre. Hogyha a 2010-es tavaszi eredményeket nézzük, akkor ugye ott pár százaléknyi különbség volt a Fidesz és az egyesült baloldal között, 38-36%, ha jól emlékszem a számokra. Tehát ezek alapján akár 10-11 helyen is nyerhetne a baloldali ellenzék, majd beszélünk, hogy milyen problémáik vannak, és emiatt talán ez nem is fog sikerülni, de mégiscsak valószínűleg a 3-nál több kerületben fog nyerni az ellenzék, és lehet, hogy nem csak Szegeden, hanem Szeged mellett még néhány megyei jogú városban is lehet esélye, vagy lesz esélye a baloldalnak arra, hogy elvigyen polgármesteri pozíciókat. De azért a Fidesz számára az mégiscsak egy jelentős tét most, részben értelmezési szempontból, részben pedig tartalmi szempontból, tehát pozícionálási szempontból, pozíciók megszerzése, zsákmány elv alapján, hogy ismét egy elsőprő győzelmet arasson.
Mi lehet a Fidesz számára a fontosabb? A fővárosi kerületek, a főpolgár mester személye, az nagyon úgy tűnik, hogy megvan, vagy a vidéki városok, azokban is, elsősorban azok, ahol Szeged, az nyilvánvaló, meg ahol szocialista fellegvár volt korábban, és ott tudtak nyerni.
Én nem tennék ilyen különbséget, szerintem minden pozíció fontos. Most persze bizonyára az egy óriási dolog lenne a Fidesznek, hogyha képes lenne. Most ugye, 19. és a 20. kerület volt még a 13. kerület mellett, amit meg tudott szerezni a baloldal, az fantasztikus eredmény lenne a Fidesz számára, ebből a 3-ból mondjuk 2-t még vissza tudna szerezni. De én ezt nem tartom reálisnak. Ami reális szerintem az, hogy a Fidesz célja reálisan lehet, hogy ha néhány kerületet el is veszít, azok Budapesten a saját kerületeit megtartsa, ne csak azokat, ahol ugye külön indulnak az ellenzéki erők, ugye 7 olyan kerület van a 23-ból, ahol a baloldal pártjai külön indulnak, ezekben már most oda lehet adni a polgármesteri címet a fideszes indulónak.
De azért indulnak külön, mert muszáj.
Mert muszáj nekik, így van, tehát az új választási törvény rájuk kényszerít, hiszen csak akkor állhatnak kompenzációs listát, hogyha 12 helyen van induló polgármesterük, ugye ezt úgy oldották meg, hogy egy ilyen 6-5-5-ös arányban indítanak jelölteket, és van 7 olyan kerület, ahol mindannyian indítanak. Erről a hétről le is mondott már a baloldal. De a Fidesz célja az lehet, hogy ezen a héten túlmenően, hát legalább a fővárosi többséget biztosítandóan még megszerezzen legalább ennyi kerületi polgármesteri pozíciót. Ez szerintem reális. És itt ugye olyan fontos területek, olyan fontos csataterek lehetnek, mint mondjuk Újpest, Zugló, részben Óbuda, talán új, hogyha Budapestet nézzük, akkor a 11. kerület, tehát hogyha Budai oldalt nézzük, akkor a 11. kerület, tehát vannak nagyon fontos csataterek, ahol azért eldől majd az, hogy ezt a választást a Fidesz sikeresen abszolválja, vagy csak kicsit sikeresen abszolválja. A Fidesz nem tudja elveszíteni az önkormányzati választást. Itt azért a hallgatóknak még valamit szeretnék mondani, ami szerintem a következő egy hónapban szórakoztató lesz, meg érdemes rá figyelni, ez a viszonyítási pont kérdése. Ugye szerintem ezt a választást, ezt két dologhoz lehet viszonyítani. Az egyik a 2010-es választási eredmény, a másik pedig, hát a semmi, tehát hogy ki nyert többet. Most ajánlom figyelmébe minden kedves hallgatónak, hogy nézze majd ezeket az értelmezési küzdelmeket, mert már most előzetesen el fog kezdődni ez a harc, hogy majd, ha jönnek az eredmények, akkor azt mihez hasonlítsuk. A Fidesznek nem érdeke az, hogy 2010-es hasonlítsunk, mert olyan eredményt nem fog tudni újra elérni. Ezért értelemszerűen majd a baloldali véleményvezérek, politikusok fognak arról beszélni, hogy 2010-hez képest visszaesett a Fidesz, a jobboldali kormánypárti véleményvezérek, meg politikusok meg arról fognak beszélni, hogy az ország nagy része továbbra is narancsárga. És az a vicces, hogy mind a kettő valószínűleg egyszerre igaz lesz, de a kettőnek a végeredménye, vagy a végkövetkeztetése, vagy az értelmezés iránya, az mást jelent.
Jó, de akkor mi lesz az a helyes értelmezési bázis, amire harrálunk, akkor meg tudjuk mondani, hogy saját magához képest ki hozott és kiveszített?
Hát az, hogy ezek a dolgok egyrészt egyszerre igazak, másrészt pedig szerintem érdemes tétekről beszélni. Én 5 tétet emelnék ki a választás kapcsán, amit érdemes figyelni, talán nagyjából ebben a sorrendben is. Szerintem a legfontosabb kérdés ez a polgármesteri, tehát a 23 kerület és a 23 megyei jogú város kérdése. Ez nagyon fontos lehet, hogy itt a Fidesz mennyit veszít 2010-hez képest. Biztos, hogy elsőprő győzelmet fog aratni a Fidesz a 23 megyei jogú városban, de nagy kérdés, hogy a már említett Szegeden kívül valahol máshol tud-e az ellenzék polgármesteri pozíciókat fogni, és hogy mi a helyzet a fővárosban. Ez a legizgalmasabb kérdés szerintem. Szintén izgalmas kérdés az, hogy mi történik mondjuk az MSZP és a Jobbik viszonyrendszerében? Ezt ugye leginkább a megyei közgyűlésekben láthatjuk majd, illetve polgármesteri helyekben. Ugye az önkormányzati választásában mondom, érdekessége vagy sajátossága, hogy nem lesznek igazán összehasonlítható eredmények, hiszen különböző választási rendszerekben választanak a különböző település típusokban lakók, de azért nagyjából mégiscsak vannak olyan eredmények, amiket össze lehet hasonlítani, polgármesteri helyek, közgyűlési helyek, ilyesmi. Itt szerintem nagy valószínűséggel azt fogjuk látni, hogy a Jobbik jelentősen elhúz majd az MSZP-től, de meglátjuk. Talán a polgármesteri pozíciókban kevésbé, de a közgyűlési helyekben igen. Szintén érdekes tét lehet az, hogy mi van a baloldalon belül. De számomra ez a legizgalmasabb kérdés ennek a választásnak. Tehát, hogy mit fogunk látni? Azt látjuk-e, amit az európai parlamenti választáson, hogy a két kisebb, akkor kisebbnek gondolt baloldali párt, hogy a két új baloldali párt, az Együtt PM és a DK, az meg tudja közelíteni az MSZP-t. Ez például Budapesten nagyon érdekes kérdés lehet, hiszen ugye, hogyha, és itt van egy nagy paradoxon is, hogyha nagyon rosszul szerepel a baloldal Budapesten, akkor nagy valószínűséggel csak azok nyernek, az a 3 polgármester jelölt, akik most is regnáló hivatalban lévő polgármesterek. Azaz lesz 3 szocialista polgármester, és nem lesz sem együttes, sem DK-s. Ha jobban szerepel ennél a baloldal, akkor elvisznek majd olyan helyeket is, mondjuk nem tudom, Zuglót és más helyeket is, ahol most együttes vagy DK-s induló van. Az viszont már egy új helyzet lenne, mert az azt jelenteni, hogy nem csak 3-4-5 szocialista polgármester lett, hanem lett 1-2-3 DK-s, meg együttes polgármester is, tehát megjelennének az országban olyan polgármesterek, olyan párti polgármesterek, amelyek nem voltak korábban. Ugyanez a megyei közgyűlésekben is egy érdekes kérdés lehet. Vajon a DK át tudja elépni sok helyen, vagy akár mindenhol az 5%-os küszöböt vagy sem? Ez egy óriási kérdés lehet az ő kettőjük versenyében helyben. A megyei közgyűlések önmagukban nem annyira fontosak, de politikailag fontos lesz, hogy mit mondhatunk. Ugye az európai parlamenti választási adatokat nézve azt láttuk, hogy a DK és az Együtt eredményében van egy jelentős különbség, hogy a DK az vidéken is elég erős, míg az Együtt az döntően a fővárosban és a nagyvárosokban volt erős. Tehát Együtt PM-nek esélye nincs arra, hogy megyei közgyűlési helyeket foglaljon el. Ráadásul, ha én jól értelmezem, akkor miután ők közösen indulnak, ezért nem 5%-os, hanem 10%-os küszöb van, de ezt most még ebben nem vagyok biztos, hogy úgy adták be a jelentkezésüket, vagy a nevezésüket, hogy ez így is vonatkozzon, de ha az európai parlamenti adatokból indulunk ki, európai parlamenti választási adatokból, akkor az Együttnek helyben nem nagyon van esélye megyei közülési helyekre, akkor sem, ha 5%-ot kell átlépniük. A DK-nak van. Vajon lesz-e olyan, hogy tömegesen DK-s és MSZP-s képviselők jelennek meg megyei közülésekben? És aztán értelemszerűen tét is persze az, ami a fővárosban történik, de én azt hiszem, hogy talán az a legkevésbé tét. Sose lehet azt mondani előre, hogy egy választás eldőlt, de az, hogy amilyen módon a baloldal kiválasztotta a főpolgármester jelöltjét, amilyen módon ez a főpolgármester jelölt kampányol, azok alapján én nem tartom azt egy reális opciónak, hogy Falus Ferenc meg tudja szorítani Tarlós Istvánt, de itt is van egy fontos tét. Ugye 4 évvel ezelőtt Horváth Csaba az MSZP színeiben 30% körüli eredményt ért el, szintén Tarlós Istvánnal szemben indulva. Hogyha Falus Ferenc ezt sem tudja hozni, tehát 30%-ot sem ér el, az egy óriási kudarc lesz számára. Ennél valamivel jobb szereplés esetleg jobban magyarázza azt, hogy miért nem Horváth Csaba indult, hogy miért nem abban a megoldásban állapodtak meg, ami korábban körvonalazódott. Tehát, hogy volt egyáltalán értelme ennek a típusú közös főpolgármester jelölt állításnak. De őszintén szóval én ma ezt tartom a legkevésbé érdekesnek azokból, amelyekről eddig beszéltem.
Akkor erről csak egy röviden beszéljünk. Semmi rációt nem lát abba, semmi tervezettséget, ahogyan Falus Ferenc berobbant a köztudatba. Valaki azt mondja, hogy ennél jobban magát megismertetni nem is lehetett volna, ha komolykodva politizált, akkor senki nem nézte volna meg. Így mindenki.
Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye vannak persze ezek a példák, a londoni polgármester, aki...
Kifejezetten jól áll neki. Mindent elkövet. Fönnmarad a kötélpályán.
Így van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy miután nem csak egy jelenségről van szó, tehát nem csak Falus Ferenc leöntős videójáról beszélünk, ami valóban hát bizonyos szempontból egy műalkotás, hanem hát az ő egész kampányát látjuk, akkor ez kevésbé ezt a professzionális furcsa, ezt a típusú dupla gondol tervezést jelenti, hogy azért legyünk annyira bénák, hogy professzionálisan béna legyen az egész, és ezért ismerté váljon, hanem az egész inkább a valami fajta dilettantizmust, amatőrizmust sugároz, de nem a jó értelemben, nem a profi értelemben, tehát Falus Ferenc nyilatkozatai, az össze-vissza beszéd időnként, ami a kampányából látszik, és az a tervezetlenség, az szerintem nem ezt a benyomást kelti, de lehet, hogy nem lesz igazam, és ez az ismertség, amit ön mond, ez alkalmassá teszi arra Falus Ferencet, hogy jól szerepeljen. Nekem nem ez tűnik ki abból, amit eddig láttam a kampányában.
Mi lehet az oka annak, hogy az MSZP országos vezetése az egész végig látványosan távol maradt az önkormányzati egyezkedéstől, és mindent Kunhalmi Ágnesre és csapatára bíztak?
Hát én azt mondom, hogy van benne rendszer, de őrültség szerintem. Ugye mi először értsük meg, hogy ők mit akarnak. Szerintem azt akarják, és a nyilatkozataikból ez is látszik, hogy eltávolítsák magukat az egész döntéshozataltól. Tehát az MSZP vezetése láthatóan az új vezetése, Tóbiás József által irányított szocialista párt arra az álláspontra eszkedett, hogy miután ez úgyis bukta lesz számukra, ezért akkor járnak el helyesen, ha a lehető legkevésbé vesznek ebben részt. Tehát helyi szintekre delegálták a döntéshozatalt, és hát Tóbiás Józsefnek azok a vicces mondatai, amelyek például Falus Ferenc kapcsán megfogalmazottak, hogy ő még nem találkozott vele, vagy azok az információk, melyek szerint nem volt hajlandó közös fényképen szerepelni a jelölttel, azok szerintem mind azt erősítik, hogy ők ezt stratégia alapján csinálták. Tehát ezek nem elszólások, nem rossz mondatok, hanem valóban Tóbiás Józsefnek az a policy-e, az a stratégiája ezzel kapcsolatban, hogy ő távol tartja magát. Távol tartotta magát az egyezkedésektől, és távol tartja magát a döntéshozataltól, mondván, hogy akkor majd a felelősség is kisebb lesz.
De ez milyen partner, amelyik a saját jelöltjétől távol
tartja? Hát erről beszélek. És milyen vezető? És milyen vezetés? Tehát szerintem a politika nem tud így működni. Tehát egy politikai vezetéstől az nem egy jó stratégia szerintem, hogy az általa irányított, vagy az általa vezetett politikai erőt hagyja, hogy hülyeségeket csináljon. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy ez plusz szavazatokat, vagy plusz pontokat hozzon, vagy akár csak mentesítse őket a felelősségtől, vagy a felelősségvállalásától. A politikai vezetéstől, egy politikai vezetőtől leginkább azt várják el a választók, és értelemszerűen a pártok is, hogy irányítson. Szerintem az, aki azt mondja, hogy hát ez nem az én döntésem volt, az önmagában még nem mentesül a felelősség alól, hogy ő vezetőnek gondolja magát, szerintem ez egy öngyilkos stratégia az MSZP mostani vezetésétől, de hát láthatóan jobb nem jutott teszük be ebben a helyzetben.
De a öngyilkos stratégia akkor is, hogyha jó ideig, legalábbis mi nem tudunk róla, hogy lenne tisztújítás a Magyar Szocialista Pártban, hát volt egy rakás az elmúlt időszakban a választások után.
Én nem arra gondolok most, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy akkor bukik az MSZP mostani vezetése. Itt egyszerűen az a tét, hogy az MSZP meg tud-e maradni releváns pártként, vagy sem. Szerintem ez a tét. Az elmúlt 4 évben is az volt igazán a tét, hogy az MSZP meg tud-e maradni a kihívó szerepében. Mesterházi Attilának a Fidesszel szembeni kihívó szerepet nem sikerült megtartani, ugyanakkor a kisebb feltörekvő pártokkal szemben azért akkor még az MSZP egyértelmű jó alkukat tudott kötni. Az ő közös miniszterelnök jelöltsége, az, hogy egyedül az MSZP-nek van frakciója a parlamentben, az szerintem azt mutatta, hogy az MSZP a Fidesszel szembeni csatát, tehát hogy vissza tud-e térni, azt elvesztette, de még tudta lefelé, tudta nyomni a feltörekvőket. Bajnai Gordont is végül is kezelni tudta
kivezette.
A kampányában, kivezette a politikából, így van, és Gyurcsány Ferenc sem tudott a fejére nőni. A Mesterházi utáni MSZP vezetés láthatóan már csak ezzel a problémával küzd, tehát mintha az nem is lenne már szempont, hogy a Fidesszel szembeni politizálás, hanem alapvetően, és ez most a baloldal a legnagyobb problémája, hogy beleragad ebbe a küzdelembe, a belső küzdelembe, állandósul ez, és most például ennek az önkormányzati választások szerintem ez egyik fontos tétje, hogy az MSZP meg tudja őrizni a vezető szerepét. Az EP választás, hogy azt mutatta, hát Budapesten emlékszik rá, az MSZP és a két másik politikai erő nagyon közel volt egymáshoz. Voltak kerületek, ahol már kifejezetten jelentős hátrányba is került a szocialista párt a másik két riválisával szemben. Most is ez a tét, és ez lesz a későbbiekben is, és az a kérdés, hogy ezzel a problémával tud-e valamit kezdeni ez a vezetés. Én az inkább az eljelentéktelenedést látom egy lehetséges opciónak, és nem a palota forradalmat.
Tehát az tudja elképzelni, hogy Mesterházi Attila úgy is jön a tél, leteszi a nagy motort, és azt mondja, hogy jó, visszajövök. Ha nagyon akarjátok.
Én azt hiszem, hogy a Mesterházi Attila vezette időszak az egyrészt nagyon közel van még ahhoz, hogy ez egy ilyen hősies visszatérés lehessen. Ilyen hősiesen azok szoktak visszatérni, akik már nagyon régóta vezettek egy politikai erőt, és megszépültek az emlékek vele kapcsolatban. Mesterházi Attilával kapcsolatban szerintem még nem szépültek meg az emlékek ilyen mértékben az MSZP-n belül. Másrészt, hát azért, hogy nem sikeresen, hanem kudarccal távozott a szocialista párt éléről. Ráadásul abban sem vagyok biztos, hogy neki most lenne érdeke visszatérni az MSZP-be. Ugye a parlamenti választás után sokan biztosra vették, hogy bármekkora is a bukás, olyan jól meg van szervezve, uralva, irányítva az MSZP Mesterházi által, hogy az nem fogja tudni leváltani.
Frakcióban mindenki az ő embere, elnökségben mindenki az ő embere.
Így van. Ennek ellenére az EP választás után egy palotaforradalom mégiscsak el tudta söpörni. Szerintem nincs annak itt az ideje, hogy ő megpróbáljon visszatérni. Itt a visszatérés lehetősége a következő tisztújításkor merül fel majd, tehát a 2018-as parlamenti választás előtt. A kérdés az, hogy lesz-e akkor még a mai állapotában a szocialista párt, tehát lesz-e még egy olyan szocialista párt, amelyikbe érdemes visszatérni, vagy pedig a baloldalon más folyamatok indulnak be. És sokszor szoktuk hasonlítani azt a helyzetet, amiben a baloldal van az 1994-es jobboldali állapotához. Én is sokszor hasonlítgattam. Szerintem már annál rosszabb a helyzet ma a baloldalon, ugyanis akkor a jobboldalon belül, még ha széttöredezett volt is, meg részben vert sereg, volt mégiscsak olyan politikai erő, amelyben benne volt a jövő ígérete, a Fidesz. És volt olyan politikus, akiben ez benne volt, Orbán Viktor. Most a baloldalon szerintem leginkább az a probléma, hogy nem csak, hogy széttöredezettség van, meg belső hatalmi harc, hanem nincs igazán alternatíva. Tehát nincs olyan szereplő, sem párt, sem politikai személy, aki kapcsán el lehetne hinni azt, hogy ha neki sikerülne az egységet megteremteni, akkor visszakapaszkodhatna a baloldal. A baloldal mai értelemben nem csak vezetési, meg szervezeti válságban van, hanem személyi válságban is, tehát hogy a politikusok sem látszódnak, akik a siker esélyével vehetnék fel a harcot. Ez persze változhat a következő években, de őszintén szóval én nem látom, hogy hogyan.
hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Aréna vendége, a beszélgetés délután 2-től rögzítettük.